A Csütörtöki Könyvklub vendége Szabó Laci, akit Libro Paradiso néven találtok meg az Instagramon. Térjünk is vissza arra, hogy valahogy azt érzem, hogy ma ugye a skandináv, illetve északi irodalom az, ami nagyon viszonylag jól el is érhető, tehát sok mű jelenik meg magyar nyelven is, és az, ami úgy igazán divatos most.
Igen.
És viszont az olasz irodalom, hogyha megnézem a régi kiadásokat, akkor a 60-as, 70-es években, és mondjuk világszinten, és nyilván az olasz filmművészet is, a franciával együtt egyébként, azért akkor élte a fénykorát. És azok a művek, azok az akkori sztárszerzők, azok mind megjelentek magyarul, tehát abban az időben ezeket szinte rögtön le is fordították. Tehát Moráviának szerintem szinte az összes műve, vagy hát nagy részt gondolom,
igen,
azért
elérhető. Ami bejöhetett. Ugye voltak olyanok, amik, tehát Acél Györgynek ugye nagy kedvence volt Morávia.
Hát, azt nem tudtam.
És hát ez az oka annak, hogy szerintem, hogyha valaki a szülei vagy a nagyszülei könyvespolcán keresél, biztosan talál egyet.
Igen.
De inkább többet. Tehát, hogy 100 000 példányt nyomtattak például a Megvetésből. Ami rengeteg, tehát hogy tényleg az Magyarországnak az 1%-a, az szerintem tényleg nagyon sok, hogyha azt nézzük, nyilván egy család mondjuk egyszer vesz meg egy könyvet, úgyhogy akkoriban azért szinte minden átjött tőle, de vannak olyan nagyon provokatív könyvei, amik azért még így a gulyás kommunizmusban sem jöhettek át, úgyhogy a legutóbbi Morávia megjelenés az Magyarországon ilyen 2012 környékén volt.
Aha.
Tehát, hogy volt egy olyan könyve, ami tényleg a legmegbotránkoztatóbb nagyon sok szempontból, ami csak most jelenhetett meg.
Az nagyon érdekes. És ezt te olvastad?
Igen, igen. Az az egyik kedvencem egyébként.
Akkor szerintem kezdjük is ezzel, hogy mi az az oka, amiért szerinted nem merték kiadni.
Hát azért érdekes, mert ugye Moráviának van egy ideológiai beállítottsága, ugye maga az egzisztencialista irodalom is szerintem nagyon összefor vele. Azelőtt kezdett el az elidegenedésről beszélni, hogy Sartre és Camus megjelentek volna, akikkel egyébként nagyon sok a párhuzam, ugye ezek az egy szóból álló könyvek, az Undor, a Közöny, Moráviánál a Megvetés, az Unalom, a Figyelem, tehát hogy ez sugal valamit, hogy valószínűleg ez egy ilyen moralista könyv lesz. A Lázadás viszont, tehát hogy eltér abból a szempontból, hogy tényleg nincs benne semmi pozitív, egy ilyen negatív fejlődés regény.
Akkor ez Houellebecqnek biztos nagy kedvence.
Valószínűleg, hogyha olvasta, mert tényleg az egész könyv az értékeknek a megsemmisítéséről szól. Úgy indul a könyv, hogy maga a könyv ez interjú formában íródott, és Desideriának hívják a lányt, ugye a vágy. Tehát, hogy már ez is ilyen sugalló dolog, hogy itt azért lesz bőven szexualitás, és lesz is. Azzal kezdődik a könyv, hogy visszatérek az eredeti gondolathoz, hogy Desideria azt mondja, már nem hallja a hangot. És kiderül, hogy a hang egy olyan belső sugallat, vagy nevezzük akárminek volt, ami arra biztatta őt, hogy forradalmat csináljon. És ez a forradalom így tulajdonképp minden létező egyetemes érték ellen, beleértve az emberi életet, a családot, a vallást, a rendszert, tehát hogy minden szempontból lázadjon, és ő egyébként egy ilyen önbizalom hiányos elnyomott lány volt, egy egyébként gazdag polgári családban, egy nagyon furcsa anyával, és hát innentől kezdve, ahogy elmeséli, hogy miket tett, ugye amikor a hangnak engedelmeskedett, ott abban bőven van olyan, ami miatt ez nem jelenhetett meg. Tehát ott maga az a fajta forradalmi eszme, amit sokszor pozitív megvilágításban látunk Moráviánál, tehát nem titok, hogy ő azért erősen baloldali, ott ez is, tehát hogy ez is negatív kontextusba kerül azáltal, hogy tényleg olyan dolgokra vesz rá, amik hát ugye, tehát hogy ellentétesek az élettel, ellentétesek a jó ízléssel. Most, tehát nem, sok spoilert nem akarok, mert tényleg érdekes, és jobb, hogyha az ember ezeket olvasva látja, de hogy tehát a saját anyjával is valamilyen szinten szexuális viszonyba kerül. Úgyhogy ilyenek voltak ebben a könyvben. Ott Olaszországban ez 85-ben jelent meg. Nem tudom, hogy előbb írta-e, vagy akkor, és nem jelenhetett meg. Érdekes módon egyébként őt nem nagyon cenzúrázták. Mondjuk az is igaz, hogy a fasizmussal kapcsolatban a kritikái azok, vagy hát a kritikus hangvétel az azért a 40-es évek vége, 50-es évek eleje, tehát amikor már lecsengett a rendszer. Nem is jelenhetett volna meg valószínűleg korábban, hát, szóval igen, lehet, hogy pihent a fiókban.
Még volna igen. mondani, akkor nem hiszem, hogy publikálni tudta volna. És neked mi volt az első olvasmányod Moráviától?
Az első az a Figyelem volt, ami egyébként egy nagyon jó könyv, egy napló formában megírt könyv, ami arról szól, hogy a férj felfedezi, hogy a felesége egy ilyen nyilvános házat üzemeltet a házukban, és a lánya az, akit tulajdonképpen eladnak. Nem rossz az a könyv, de nem sorolnám így a top 5-be. Uh-huh. Ami az első ilyen igazi nagy olvasmányélvény volt tőle, az pont az emlegetett Egy asszony meg a lánya. Azt azoknak mindenképpen ajánlom, akik szeretik a történelmi kontextus, mert maga a regény úgy indul, hogy 43-ban járunk, tehát hogy bőven a világháború közepén, vagy hát már ugye a vége fele, viszont ekkor történik Róma német megszállása. Ugye adott egy fiatal anya, egy kereskedő, Cezira, és az ő lánya, Rosetta, akik végsőkig ott akarnak maradni, mert ugye az üzletet üzemeltetni kell, tehát egy minden jéghátán megélő nőt kell elképzelni, meg egy naív lányt, és végül mégis felmennek a hegyekbe. Ugye az olasz cím az a La Csocsária, és ugye így hívják azt a hegyvidéki részt, ahova a rómaiak menekültek, amikor ugye a német megszállás volt. És kiderült, hogy ez sokáig tart, tehát hogy nagyjából egy másfél évig maradtak ott, és ott ugye folyamatosan bujkálni kellett, és közben megismerték Mikélét, aki pedig abszolút ez a meggyőződéses antifasiszta volt. Cezirának ez igazából mindegy volt, tehát neki az volt a lényeg, hogy menjen az üzlet. És az egész könyvben azt látjuk, hogy hogyan formálódik ez a világnézet onnan, hogy mindegy, csak mentsük a bőrünket, legyen elég pénz, menjen az üzlet. Azáltal, hogy ott össze vannak zárva egy ilyen karakterrel, és ugye aztán megtörténik a szövetségesek bevonulása, visszatérhetnek Rómába, viszont akkor van egy olyan fordulat a könyvben, ami nagyon sok mindent így más színbe helyez, vagy nem is tudom, hogy fogalmazzak, anélkül, hogy most elmondanám, hogy miről van szó, és a végén van egy nagyon nagy pillanat, ami miatt tényleg érdemes volt elolvasni. Egyébként is jó volt a könyv, de a vége annyira erős, tehát hogy abszolút nem ez az elharapott, hanem ott van egy nagyon nagy katarzis, és egyébként ebből a film is elég híres.
Sophia Lorennel.
Igen. Még egy érdekesség, hogy Sophia Loren a lány szerepére jelentkezett. Tehát oda hallgatták meg, ugye akkoriban ő 20 pár éves volt, tehát hogy éppen befért volna, és végül Deszika döntött úgy, uh-huh. hogy az anyát játssza.
Uh-huh. És akkor egy kicsit így, nem tudom, úgy sminkelték, hogy öregebbnek tűnjön, mert azért
mondjuk elég karakteres lehetett, az arca. De... Tehát igen. 60-ban készült a film, ugye most azt hiszem, hogy 88 körül van, tehát 20 pár éves lehetett. Ugye a lány a könyv szerint azért ilyen 14 körül van, amikor elkezdődik a könyv. Tehát, hogy azért
kicsit
így a...
beleférhet.
Igen, éppen beleférhet.
Fiatal anya.
Igen.
Fiatalon szült. Igen, ugye Vittorio De Sica volt annak a korszaknak az egyik emblematikus rendezője. Más filmadaptációk készültek még Moravia? Ilyen ennyire híres
igen.
adaptációk?
Igen. A másik könyv, amit említeni akartam itt, az a Megalkuvó, amiből pedig Bertolucci csinált filmet. Kicsit később, mivel ő egyébként tehát fiatalabb ennél a nagy generáción elő, egyfajta ilyen, hát nem is tudom, link, mint Umberto Eco, így a nagy generáció meg a kortársak között, hát sajnos már ő sem él. Ő csinált belőle filmet, és az is eléggé hű volt az eredeti könyvhöz. Moráviánál sokszor van, hogy inkább nők vannak központban, de itt pont egy férfi, Marcello, akit így a tinédzser éveitől látunk. Egyébként egy szorongó fiú, akinek sokféle komplexusa van, állatokat kínoz, és látszik, hogy szociális szinten abszolút nem tud beilleszkedni. És történik egy trauma, ami teljesen megváltoztatja, és ezt nem tudja feldolgozni. Ezt követően nagyon, ugye akkor megjelenik a fasizmus, és ehhez ő nagyon tud kapcsolódni, mert hogy a rendre vágyik, fegyelemre, és arra, hogy tényleg mások mondják meg, hogy mit kell csinálni, és ő parancsokat teljesíthessen. És kap egy olyan megbízást, amit nehezére esik mégis teljesíteni, tehát ott van egy ilyen morális dilemma, és a film is erről szól, egyébként a főszereplője egy francia színész, akit én nagyon szeretek, a Jean-Louis Trintignant, aki több ismert filmben is szerepelt, úgyhogy azt is érdemes megnézni, mert meg elolvasni a könyvet, tehát azt mindenképpen, de a film viszont, tehát úgy, hogy hű marad a könyvhöz, egyébként ez már egy színes film, egészen érdekes, ahogy megfogja ezt a morális dilemmát.
A regény az egy, tehát erre a pillanatra van végül is kihegyezve, vagy amúgy egynél nagyívűbb sztori, tehát van egy ilyen
talán nagyívűbb, igen.
Lehet fejlődés regénynek mondani ilyen szempontból.
Igen, egyébként tehát a megalkuvó volt az, ami szerintem a legnagyobb népszerűséget hozta Moráviának, mert tényleg egy ilyen klinikai jellemrajz, tehát hogyan lehet szélsőségessé válni, hogyha az ember rossz családi körülmények közül és egyéb komplexusokkal érkezik így a felnőtt életbe. Nem tudom, hogy korábban erről milyen regények születtek, de hogy nekem ez volt az első, ami kicsit megértette azt, hogy lesz valaki, hogy válik szélsőségessé.
És ha már Elsa Morantét említetted, ugye ő a felesége.
Igen,
volt
a felesége.
Morádiának. Én ugye a Történelem című regényét nem olvastam még, viszont Seyfert Nataliának a podcastjában volt róla szó. Péntek Orsolyával beszélgetett a történelemről, és egyből felkerült a Váró listámra, tehát mindenképpen szeretném elolvasni. Ugye az pontosan az a típusú nagy regény, amit nem olyan rég említettem, igen, hogy ezt hiányolom a kortárs olasz irodalomból. Ezt te olvastad?
Igen, olvastam. Egy részen nagyon küzdelmes volt. Ugye ez egy 800 oldalas könyv, tehát a címéhez is hű, szóval tényleg ugye olaszul a La Storia, a történelem. Abban is, tehát hogy kapcsolódva a megalkuvóhoz van egy ilyen szál, ugye ott is szélsőséges lesz az Ida Rajmundó, aki ugye a fő szereplője ennek a könyvnek, a fia lesz fasiszta, úgyhogy egyébként ugye az anyja zsidó származású. Ugye ott már a szülőktől kezdve ismerjük a történetet, egy anarchista apa van, és egy szorongó, neurotikus, zsidó származású anya, és ugye az ő lányuk Ida, és Idát már látjuk egészen a gyerekkorától, és ahová aztán ő is jut, tehát hogy hasonlóan neurotikus lesz, egyébként egy tanárnőről van szó, tehát egyre inkább beszippantja az a neurózis, ami az édesanyját is ugye a rettegés attól, hogy mi fog történni, és hát ugye van is mitől félni, egy szerencse folytán aztán őt ugye nem viszik el munkatáborba, de ettől függetlenül csapás után éri. És ugye egyedül marad a fiával, közben egy német katona megerőszakolja, és teherbe esik, tehát hogy ugye egyedülálló anyaként is helyt kell állnia, mert a férje az már korábban meghalt. És tényleg azt, tehát hogy vannak a könyvben annyira erős pillanatok, amik abszolút elvisznek. Vannak 50 oldalas betétek arról, hogy a kisgyerek a kutyát sétáltatja, és akkor az egy ilyen nagyon erős kontraszt, így idill, nyilván érthető, hogy miért van benne, de azon nekem mondjuk nagyon nehéz volt így átküzdenem magamat.
A szerkesztő azért még így kicsit jobban meghúzhatta volna.
Igen, bár értem, hogy miért, mert a másik, nem tudom, 700 oldal, meg tele van borzalmakkal, és ugye kell egy kicsit kontrasztba rakni.
Igen, ellensúlyozza.
Igen, de aztán látjuk, hogy ez nem elérhető, tehát hogy a vége a regénynek is tényleg rendkívül szívszaggató, ahogy véget ér, és érdemes elolvasni tényleg, mert egy nagyon komoly regény arról az időszakról, és tényleg felöleli ezt az időszakot, amiről beszéltünk, így a fasizmusnak a kialakulása, meg ugye az utó, tehát nem az utó élete, hanem Olaszország hogyan továbbja.
Az érdekes, hogy nem tudom, hogy te ezt mennyire láttad egy időben, de hogy ez hol szakadt meg ez az olasz, tehát ez a típusú olasz irodalom, tehát kik azok a szerzők, akik még pont így a sztár időszakába tartoztak, és hol van egy ilyen nagyobb hiány, mert én mondjuk a 90-es évekre tenném, amikor mondjuk kb. Csak Umberto Ecoról szólt minden.
Igen. Igen. Akkoriban még egyébként, tehát a 80-as években Moravia még biztos, hogy publikált, akkor már nagyon idős volt, tehát ugye 1910-es születés, azt hiszem, hogy 95-ben halt meg, nem vagyok biztos benne, hogy 90-ben jelent még meg regénye, de nyilván a legjobbakat azért ő így az 50-es, 60-as, 70-es években írta. Még annyi érdekesség róla, hogy az első könyvét egyébként, a Közönyösöket, ami egy egészen jó könyv, azt 20 évesen jelentette meg. Ő ugye tuberkulózisban szenvedett, és azért rengeteget volt otthon, tehát hogy volt ideje írni, de hogy tehetsége is. Én azt gondolom, hogy ez a 90-es évek, ez ezredforduló környéke, tehát hogy akkor még élt pár olyan alkotó, akár ugye Dino Budzát is, aki szerintem szintén ismert itt Magyarországon, és a Tatárpusztát én pont most olvastam, az Egyszerelem történetét, ami még itthon híres, azt jóval korábban. A Tatárpusztának a főszövege alapján azt éreztem, hogy ez nem biztos, hogy nekem való, de egyébként más volt, meg érdekes volt, szóval azt is tudom ajánlani. Úgyhogy ő is még így azért a 20. század vége felé is jelentetett meg könyveket, úgyhogy én oda tenném, ahogy mondtad, így a 90-es évek ezredforduló.
A Tatárpuszta az miről szól?
A Tatárpuszta egy nagyon érdekes, kicsit mágikus, realista könyv. Alapvetően a téma az a militarizmushoz kapcsolódik. Egy fiatal ember drogót besoroznak, vagyis hát nem besoroznak, ez nem jó szó, hanem elküldenek egy erődbe. Ugye nincs kimondva, hogy Olaszországban járunk, de egyértelmű, hogy a nevek alapján is, meg a helyzet alapján is, amit így a történelmi kontextusban látunk, és ebben az erődben már vannak katonák, viszont van egy olyan furcsa, ilyen delejező atmoszféra ott, amiből így érezzük, hogy ez egy, tehát hogy itt az élet kicsit másképp zajlik. Várnak egy támadásra északról, az nincs kimondva, hogy északon ki van, de hogy az északiak felől várják a támadást, és ez nem történik meg. Tehát, hogy mindenki azért megy oda, mert azt gondolja, hogy ez egy nagy megtiszteltetés az északi ellenség ellen védeni az országot, és nem történik semmi. Viszont akik ott vannak, tehát hogy a Drogó, aki ugye a főhős, eleinte el akar menni, mert látja ezt az iszonyú pangást, ezt a semmit, ami ott van, hogy itt tényleg a katonaságért van, tehát hogy semmi oka nincs, hogy legyen. De utána valahogy őt is beszippantja ez, és nyilván az ott lévők hatással vannak rá, hogy ez mekkora megtiszteltetés, hogy itt lehetsz, és hogy majd, ha jönnek az északiak, és eltelik úgy rengeteg élet, hogy tulajdonképp elment mellettük maga a valós élet, és ott az erődben minden nap ugyanaz történik. Egy-két olyan dolog van, ami felrázhatná egyébként ezt, mondjuk, amikor, most ez egy kis spoiler lesz, hogy az egyik katona elmegy, és nem tudja a jelszót, amivel vissza kellene, hogy be kellene, hogy engedjék, mert ez minden nap változik, és látják, hogy ő az, hogy ott van, és mégsem. Tehát, hogy ennyire groteszk. Tehát, hogy ebből fakad ez a kicsit mágikus, realista feelingje a dolognak. Nem mondom, hogy ez ugyanaz, mint a latin-amerikai mágikus realizmus, de van benne valami delejező tényleg. Igen, az abszurditás. Tehát, mintha egy ilyen köd lenne az emberek feje fölött.
Így, ahogy elmondtad, mert így is elég nyomasztó volt, hogy el tudom képzelni, hogy milyen lehet így benne lenni ebben a regényben, meg ebben a világban. És hogy tényleg így, ez az teljes értelmetlenségét ezeknek az életeknek, igen, és hogy erre vannak elpazarolva. Ez, igen, tényleg szörnyű.
Egyébként Buzáti azért is érdekes, mert ő jóval jobbra van, mint például Moravia vagy Calvino, tehát világnézetben, szóval őt így polgári íróként szokták emlegetni, de amikor már ugye ez a regény 39-ben jelent meg, azt hiszem, tehát hogy már ő is látja, hogy ugye hová jutott a fasizmus, és ez egy nagyon-nagyon intelligens kritikája, tehát át is ment egyébként. annak ellenére, hogy így utólag olvasva egyértelműen tudjuk, hogy miről van szó. Ugye Olaszországban ez a militarizmus, ez nagyon erős volt, szerintem még a németeknél is kevésbé volt ez, mint ugye a Mussolini féle politika, hogy akkor már pedig ugye ő is ilyen háttérrel jött. Azt most nem tudom, hogy Hitler azzal jött-e, de hogy ott ez tényleg, tehát hogy az volt az ember, aki ugye katona, és hogy akkor meghódítjuk Afrikát, visszahódítjuk.
Igen, tényleg.
Rómának van egy része, ami egy nagyon szép rész, ott gyakorlatilag minden utca az valamilyen afrikai ország vagy város nevét viseli, mert az volt a koncepció, ugye, hogy ezeket meghódítja Mussolini.
Aha. Igen, gondolom újra akkor a római birodalmat.
Hát igen, abszolút ez a restauráció.
Szóval. Nagyon köszönöm, hogy ennyi mindent ajánlottál nekünk az olasz irodalomból, és folytatjuk a következő adásban is még ezt a beszélgetést Morávia többi művével, és még több római történettel.
Én is köszönöm. Sziasztok!
Sziasztok!